Úgy látom, hogy a gyülekező énekek azok elegek voltak arra, hogy mindenki bejöjjön. Feri is megérkezett, szervusz. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket mennyei atyánk előtt, könyörögve a csendes napunk áldására. Mennyei atyánk, olyan csodálatos az az ígéret, amit te fiadban, az Úr Jézus Krisztusban adtál számunkra. Olyan jó énekelni, dicsőíteni a te nevedet, azért, mert kész van ott a mennyekben a mi helyünk, a te országodban elkészíted gyermekeidnek a helyét. Köszönjük, Urunk, hogy az a reménység él a szívünkben, hogy e földi gyötrelem után, amikor kísértések, kívánságok, hívságok közepette éljük az életünket ott, bűntelen, bűn nélkül, kísértés nélkül a te dicsőítésedben éljük az életünket. Olyan jó ezt a tudatot be magunkban ápolni, és úgy élni életünket, hogy erre az elhívásra hívtál bennünket. De, Urunk, azt is köszönjük, hogy ebben a földi létben, amikor van gyötrelem, meg van hívság, kívánság, szemkívánsága, testkívánsága és életkérkedése, amikor csábítja az életünket sokféle dolog ebben a világban, tudhatjuk, hogy te vagy az, aki megtartasz, te vagy az, aki magadhoz vonz, te vagy az, aki életünket meg tudod gazdagítani, aki egyáltalán életet tudsz adni számunkra. Így állunk meg előtted ezen a mai csendes napon is, Urunk, és valóban szeretnénk, hogyha ébresztenél. Úgy szeretnénk, hogyha az ébredési konferencia lehetne ez a csendes nap, ahol igéd megszólal, szívekbe elindít valamit, és mi hajlandók vagyunk megcselekedni azt. Ébrezgess bennünket, Urunk, ébresz elhívásunkra, ébresz a küldetésünkre. Add meg, hogy a szolgálatunk világos legyen mindannyiunk számára, hogy megdicsőülhess az életünkben, hogy a világ megláthassa az orcádat akkor, amikor velünk találkozik. Amikor velünk találkozik egyénnel, amikor velünk találkozik a gyülekezettel, a közösséggel. Köszönjük, Urunk, hogy te ezt meg tudod tenni velünk. Add meg, hogy ez a nap ezt szolgálhassa. Köszönjük, Urunk, azokat a testvéreket, akik eljöhettek. Köszönjük, hogy hívogattál, sokak szívébe elültetted a meghívást. Köszönöm azokat, akik válaszoltak és eljöttek erre a meghívásra. És légy azokkal is, Urunk, akik megkapták a meghívást tőled, de nem indultak el, mert szívükben valami gát van. Te törd le ezt a gátat, te rombold le, Urunk, és adj szabad utat, hogy hozzád találhassanak ezek az atyafiak is, hisz te megoldottad a világnak a legnagyobb kérdését, problémáját. Köszönjük, Urunk, hogy bűneink terhe ott lehet rajtad, hogy te bűnbocsátó kegyelmeddel meglátogattál egyenként bennünket. Add meg, hogy aki erre megkapja a hívást, az tudjon válaszolni a szívében. Köszönjük, Urunk, hogy itt lehetünk együtt ezen a csendes napon, de kérünk azért is, hogy itt a városban különböző rendezvényeken téged láthassanak, téged ünnepelhessenek. És add meg, Urunk, hogy az, amit mi megélünk, az a városra is kihatható legyen. Áld meg bennünket, Urunk, a lelki közösségben, igéd előtti elcsendesedésben. Add meg, hogy szent lelked és igéd munkálhassa a szívünket. Add azt is, Urunk, hogy amikor éneklünk, akkor valóban téged dicsőítő, neked zengő énekek lehessenek ezek, imádságképpen fölhatva hozzád. Így áld meg bennünket, Urunk. Amen. Kedves testvérek, egy útmutató szerinti mai igét és annak környezetét hoztam most a testvérek elé így a napindítására. Az igét Pál apostol Kolossébeliekhez írott leveléből olvasom a 4. fejezet 2. versétől. Kiírt ige csak a 2. vers volt, de elolvasom a 6. versig ezt a rövid ige szakaszt. Tehát a Kolossé 4:2-6 az ige szakasz, amit felolvasok. Az imádkozásban legyetek kitartóak, és legyetek éberek, ne szűnjetek meg hálát adni, imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amely miatt most foga is vagyok. Hogy azt hirdethessem, bölcsen viselkedjetek a kívülállók iránt, a kedvező alkalmakat jól használjátok fel. Beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni. Amen. Még néhány éneket éneklünk a bevezető áítatig előadásig, amit Bozorádi András lelkész testvérem fog tartani. A bevezető igeszolgálat után két csoportra oszlunk, és az ige hirdetésben hallottakat megbeszéljük kicsit szűkebb körben. Hát úgy készüljenek a testvérek, hogy aki szeretne, esetleg jegyzetelhet kérdéseket, fogalmazhat meg, és utána ezeket a kérdéseket át tudjuk beszélni egy kicsit szűkebb körben. A következő ének, amit még az ige hirdetésre készülve éneklünk, 358-as számú ének az Eke énekes könyvben, amely így kezdődik, hogy Ó áldott Úr, te megváltó Nagyisten. 358-as ének az Eke énekes könyvben. még itt elő néhány hely. 5-6 hely is van, úgyhogy Tamásra jönnek még, akkor erre fel irányítsátok. Úgy látom, hogy ott hátul már megteltek a székek. Tehát itt elő vannak még helyek, 3-4, akár egy család is jöhet ide előre. A villany gondoltam, igazi kapcsolt föl, légy szíves, mert kicsit beborult a külső világítás. 370-es énekkel készüljünk az ige meghallgatására. A 370-es ének az óérthetetlen kegyelem, bizonyára mindannyiunk számára ismert és kedvelt ének. 370-es éneket az óérthetetlen kegyelmet énekeljük tehát.
Köszöntöm a testvéreket, erős három Istenem! Az Úr Jézus szavát olvasom János evangéliumában, a 6. fejezet, 51. versét. Jézus mondja, én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, amikor az Úr Jézus szól, az soha nem levegőbe mondott beszéd. Maga az élet kenyere kifejezés is hordozza magába ezt a jelentést, hiszen alapvető táplálék a kenyér, a legalapvetőbb tápláléka az embernek. Nem desszert. Tehát nem a ráadás, hanem a legalapvetőbb. És ezért nagyon-nagyon fontos, hogy megértsük azt a környezetet, amiben elhangzik. Megértsük azt a környezetet, amiben mi vagyunk. És csak Isten tudja, hogy mi az a személyes helyzet, amiben most idejöttünk személy szerint. Hogy hogyan viszonyulunk ehhez, hogy szükségünk van-e, éhesen jöttünk-e. Életet jelente az Úr Jézusnak a szava. A szövegkörnyezetről testvérek jól ismerik, hiszen nem olyan régen igéhirdetési alapige is volt. Az 5000 ember megvendégedése utáni történések ezek, amikor egyre fogy a tömeg. 5000 ember megvendégedésénél még sokan voltak, és egyre kevesebben lesznek. És ott tulajdonképpen megnyilvánul az, hogy amikor bajban nincs mit enni, és Jézushoz tanástalanul fordulnak a tanítványok, akkor megtalálják ezzel a kérdéssel, és Jézus megoldja. De tudja Jézus, és ezért erről kell beszélni az ott lévőknek, hogy miért van az, hogy akkor fordulunk Istenhez, amikor betegség van, amikor az ő adományaira szorulunk. Szeretjük-e Jézus magát, vagy csak az ő adományait? Azt, amit tőle kaphatunk. És hát ezzel miközben szembesíti az embereket, egyre jobban elfogynak, egyre többen megbotránkoznak benne. És valóban itt ezt a kontextust, ezt a helyzetet, amiben elhangzik ez a történet, a magunk életére is fordíthatjuk, hogy mi az, ami isteni a mi életünkből, a bajaink, a betegségünk. Valaki nagyon élesen fogalmazott, egyik lelki pásztor azt mondja, hogy lehet, hogy azért nincs növekedés az életünkben, meg azért nem nincs ébredés, mert mi az a te életedből az, ami az Istené, hát a rákod, a betegséged, a nagy baj, amit te magad nem tudsz megoldani. De vajon, ahogyan Jézushoz fordulunk, amikor nincsen kenyér, fordulunk-e hozzá azzal, hogy itt van az én időm, mit csináljak vele? Itt van az én fiatalságom, mit csináljak vele? Itt van az én pénzem, hogyan szolgálhatnálak vele? Itt van az én életem java, mit tehetnék érted? Amikor a pusztában vándorolt a nép, és Jézus is hozzaírt ezt a párhuzamot, akkor nagyon-nagyon éhesek voltak, és kapták a mannát. És akkor egyértelmű volt, hogy ez az életet mentő kenyér, vagy az életet mentő alapvető táplálék. Mert nem volt más kiút. És mi is találkozunk így az Istennek a szavával, hogy nincs más, már csak az, ami Istentől jöhet. Annyira szükségem van Jézusnak a szavára, hogy ő mit mond, hogy anélkül én nem is akarok tovább menni. Annyira szükségem van arra, hogy megérintsem az ő ruhájának a szegét, hogy addig mindent elkövetek, hogy ez megtörténjen. És 40 évig tulajdonképpen ebben az áldott állapotban voltak, de az embernek a természete olyan, hogy egy idő után az a táplálék hitvánnyá vált. Az a táplálék, amikor valami akkor az életet jelentette, és fontos, hogy lelepleződjön előttünk a saját természetünk, mert az a életet adó ige válhat számunkra hétköznapi bájos, bár jól nyelvelt keresztényként nem mondjuk azt, hogy hitvány az ige. Csak éppen nem azt szerint élünk. Csak éppen nem mindennapi táplálékunk. Csak éppen nem alapvetően, hanem tele vagyunk valami mással. Vagy más is fér bele. Hát ez a kontextus, aztán még van egy érdekes számomra üzente ezt az ige, hogy amikor megérkeznek a pusztai vándorlás után, akkor viszont már van másfajta táplálék is, és ebben a fajta kísértésben, hogy van másfajta táplálék, ismerhetik fel, hogy az az igazi az, ami az Istentől jön. A mi életünkben is ilyen pillanatok vannak, amikor egyértelműen csak az isteni ígére szorítkozunk, és aztán majd valahogy valamilyen módon kitágul számunkra, nem biztos, hogy jó értelemben a világ, és más is táplálékként tűnik fel, de akkor is, ha Krisztushoz ragaszkodunk, akkor is tudni fogjuk, tudni lehet az, hogy a sok másfajta táplálék közül az a legértékesebb. Mi a mi kontextusunk, amiben halljuk ezt az igét? Augusztus 20-a van, egy nemzeti ünnep. És összefüggésben van ez az ünnep a kenyérrel. És mi most ebben a helyzetben, ami népünk sorsában halljuk, sorsában osztozva halljuk ezt az igét. Nagyon régóta foglalkoztat Nehemiásnak a látása, amit Istentől kap, mert Isten számára az, hogy Jeremiás annak ellenére, hogy már haza lehetett térni, mégis romokban vannak a falak, ennek 30-adjára van a város, pedig már lehetne az építkezést folytatni. És miközben az senkinek nem fáj, sőt, a proféta még a népnek a szemére is veti, hogy miközben mindenki a saját házát, karrierjét, családját építi, és már nem csak az alapvető dolgokra figyelnek, hanem már luxus dolgokra is jut, aközben az Istennek a temploma pedig milyen borzasztó helyzetben van. És ezt a látást, ezt csak a Szentlélek által lehet úgy látni a dolgokat, ahogyan az Isten engedi azt velünk látni, és ráragasztja, odaadja, átadja Nehemiásnak ezt a látást, aki sír és nem tud aludni. Amikor arra gondol, hogy milyen állapotban van a templom, és milyen állapotban vannak a falak, tehát az Isten ügye. És hiszem és remélem, hogy ezt a látást, ami országunkkal kapcsolatban és népünkkel kapcsolatban Isten át tudja nekünk adni személyesen. Vasárnapi Isten tisztelet után valaki odajött hozzám és mondta, hogy egy fővárosi templomban, egy jó helyen lévő templomban, ahova sok lelkész vágyakozik. De vannak olyan helyek, ahova sokan mennének, ez is egy érdekes dolog, hogy a lélek valahogy, nem tudom, hogy itt hogyan indít, de hogy sokan mennének egy helyre. Nekem azt mondta Kamarazon testvér, aztán legyen is így az életemben, hogy te tedd azt, amit más nem akar. Szóval van egy híres templom, vasárnapi istentiszteleten elment a híres templomba, 15-en voltak, főleg idős emberek, és elszomorodott. De nem lenne baj, hogyha 15 olyan idős ember lenne, akinek élő hite van. Mert a 15 élő hitű idős ember által Isten tud ébredést adni. Tud változást hozni. Egy lelkipásztor kérdezte meg olyan helyen, ahol mi elégedettek lennénk, mert többen járnak templomba, mint nálunk, vagy általában nálunk, nem a nyílt lelki gyülekezetre gondolok éppen, hanem úgy általánosságban, mert mi nem csak itt vagyunk otthon, hanem ez a mi hazánk, a Magyarország, és értük, mindenkiért felelősek vagyunk. Hogy megkérdezte a fiatalokat egy táborban, hogy nyújtsa fel a kezét az a fiatal ember, akivel édesapja imádkozott közösen. És a sok fiatalból, 198 fiatal közülött nyújtotta fel a kezét. És mi is itt is fel lehetne ezt a kérdést tenni, hogy ki az? A jelenlevők közül, fiatalok közül, akivel az édesapja vagy az édesanyja közösen imádkozott. Mert olyan sok mindent fontosnak tartunk a családunknak az életében, sokféle előmenetelt, de nekünk valami adatot, hogy annál sokkal több, hogy azt mondjuk, hogy legyél jó és vigyázz magadra. Mi ebben a kontextusban, ebben a szöveg összefüggésben hallgatjuk Isten igét, hogy látjuk, hogy nagyon nagy baj van. hogy a mi népünknek valahogy nem kell az Isten igéje. Mert a mi népünk valahogy jónak tartja magát. És egy kicsit, hogyha a történelemre tekintünk, akkor is valahogy az jön ki, amikor visszatekintünk és elemezzük a múltunkat, hogy mindenki hibás rajtunk kívül. Haragszanak ránk a szomszédaink, a nyugat állandóan kritizál bennünket, az Európai Unió ilyen meg olyan, a szovjetek elnyomtak meg bennünket, és mindig mindenki valamiért hibás. De mikor fogjuk azt mondani, hogy tudjuk, hogy a nagy világégések miért engedtettek meg a mi életünkben? Azért, mert Isten irgalmazni akar, és akar, hogy megtérjen ez a nép. És most ebben a kontextusban, ebben az összefüggésben úgy hangzik az ige, hogy az Isten, az Úr Jézus vissza fog jönni, visszajön a király. Visszajön dicsőségben. És amikor ezt szem elől veszítjük, akkor nagyon sok mindent. Ha nem vagyunk kiengesztelődve azzal, hogy ő vissza fog jönni, ha a hitünknek nem része, akkor nagyon könnyen elveszítjük az irányt. Vissza fog jönni Jézus, de addig beállítja azokat, akiket fel lehet ébreszteni az ő munkájába, hogy a válfalakat helyre kell tenni. Helyre kell tenni a családi életeket. Újra a családi áhítatokat meg kell valósítani a hívő embereknek az életében. Ellene kell mondani az együttél, a házasság nélküli együttélésnek. Ellene kell mondani a parházasságnak. És olyan sok mindennek, tisztátalanságnak, ami bennünk van. Olyan furcsa az, amikor csodálkozik valaki, hogy az Isten nem áldja meg, és ha egyszer fent, egyszer lent van, de közben meg nem minden, ami tápláléka az Úr Jézus Krisztus. Nem élet számára, nem a minden, hanem rossz a prioritás. Miközben mi ebben a helyzetben vagyunk, és ugye talán azt is meg szoktuk kérdezni, vagy szoktuk felsóhajtva, szoktuk mondani, hogy bezzeg a mai fiatalok. Hogy milyen borzasztó, vagy hogy bezzeg a mi korunkban, és hogy milyenek a fiatalok. Nem tudom, hogy törődünk-e eleget a fiatalokkal. Most kezdem felfedezni, nem csak azért, mert a gyülekezeti munkatársak közül egy-néhányan elvégezték a Vasárnapi Iskolai Szövetségnek a tanfolyamát, hanem látva azt, ami Irakban történik, hogy mit művelnek a keresztény gyerekekkel. Biztos a testvérek hírekből hallották. Hogy mennyire fontos, hogy az a gyermek még mielőtt bármit tudja azt, hogy egyedül Krisztus által van üdvössége. Hogy neki is megváltásra van szüksége. Hogy úgy tekintsünk a gyermekekre, hogy nagyon-nagyon fontosak. És hogy fontos, hogy tudják azt, hogy ők nekik is Jézus Krisztus lehet az élet kenyere. Hogy mondjak erre egy példát. Nem példás, ahogy én a gyerekeimet nevelem, nem emiatt, csak hogy a gyermekek mennyire fogunk a mi igazságokra. A legkisebb beszél a legtöbbet az Isten dolgairól nálunk, mindhárman azért imádkoznak, és arról beszélgettek a testvéreivel, hogy vajon a unoka testvérük, Eszter, aki 3 éves, melyikükben bízik meg a legjobban? Vagy melyiküket szereti a legjobban? És a kicsi, a 6 éves, talán már annyira azért nem kicsi, megkérdezte azt, hogy benne megbízik-e az Eszter. És hát azt mondták a testvérei, hát talán benned még nem, mert te kicsi vagy. És megkérdezte, hogy ide Istenben megbízik-e? És azt mondta, hogy igen, hát Istenben biztos, hogy megbízik. És az én szívemben megbízik-e? Hát nem tudjuk, ez túlságosan bonyolult egy 3 éves gyereknek. És azt mondja, de hogyha az én szívemben Isten van, akkor megbízik-e bennem? Megéri. Megéri értük imádkozni, megéri nekik a legalapvetőbb igazságokat elmondani, és megéri felkelni és átvenni azt a fajta aggodalmat az Isten országának ügyért a mi országunkban, mert valaki egyszer így fogalmazott, hogy meg fog épülni a fal, a kérdés az, hogy te részt veszel benne, vagy sem. Isten munkálkodásra hív. És mi ebben a helyzetben vagyunk. És a harmadik az, hogy téged személyesen most hogyan szólít meg ez az ige. Hogyan szólít meg az, hogy Jézus azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere. Táplálékod-e az Úr Jézus Krisztus? Vannak olyan csatornák, ahol különböző fogyási tanácsokat adnak, műsorok vannak erről. Én is szoktam néha nézni. És dietetikusok tanácsolják a fogyni kívánókat. És egy-egy embernek segítenek, és felmérik a különböző problémákat. És a nyelvből és a nyelvnek az állapotából, kinézetéből is tudják, hogy mivel táplálkozott az az illető. És még mi kívülről látjuk, hogy valaki többet eszik a kelleténél, vagy idősebbnek néz ki, mint amilyen éves. A dietetikusok vagy orvosok belülről tudják, hogy milyennek az oka. És megmutatják azt, hogy milyen az a tüdő, amelyik egészséges, és milyen az a tüdő, amelyiknek dohányos a gazdája. És megmutatják azt, hogy mi a belső oka annak, hogy az úgy néz ki. Az, hogy mivel táplálkozunk, az megnyilvánul abban, hogy hogyan beszélünk, elárul a beszélünk, megnyilvánul abban, hogy hogyan viszonyulunk másokhoz, megnyilvánul abban, hogy elmaradhatatlan tápláléke az Úr Jézus Krisztusnak a teste és véle, az Úr Jézus maga, az Isten igéje. Nem tudom, hogy vagytok vele, testvérek, de hogyha egy élethelyzet egy kicsit megváltozik, sajnos én így vagyok vele, akkor hajlamos vagyok elengedni az Istennek a kezét. Mondjuk jön a szabadság. Hosszú munka, igével kell foglalkozni vasárnapról vasárnapra, és az ember egy kicsit kienged. És hogy milyen borzasztó dolog az, amikor nem tölti meg az ember azzal a lelki táplálékkal, ami Istentől jön az életét, mert akkor megtölti mással. És az üres helyekre az igéből tudjuk, hogy mi az, ami megy, a gonosz. Az be fogja tölteni. És aztán majd azt fogja betölteni, és nem lesz helye, nem lesz vágyakozás a szívben arra, hogy az igével táplálkozzon az ember. Az Úr Jézus Krisztus, az élet kenyere megmutatja, ha megkóstoljuk, akik éhesek, hogy mi a rossz táplálék. És nem tudom, hogy ennél a pontnál nem érdemes-e időzni, hogy vajon így van-e az, hogy meggyűlöljük-e azt, amivel azelőtt tápláltuk magunkat, amivel azelőtt voltunk nyitottak, amivel azelőtt néztük, amivel azelőtt jött a fülünkbe, amivel azelőtt nyitottuk meg a szívünket, mielőtt Krisztussal jártunk volna. Az Isten szavának az a természete, hogy azáltal gyűlöletessé. És ugye a bibliai példa okádásnak mondja, tehát hogy a kutya visszatér a maga okádására, hogy okádásnak látja az ember a saját önzését, szeretetlenségét, azt a fajta döbbenetes hozzáállást, hogy megtűröm a haragot a szívemben, hogy ott vannak bizonyos rejtett bűnök az életemben. Ha az igével nem táplálkozom, ezek nem lesznek gyűlöletesek. Azok egyre szeretettebb dolgok lesznek. És nem tudom, más tapasztalta ezt, hogyha amikor meghalunk egy evangelizációt, és elhatározunk azt, hogy most megváltozik az életünk, és időben távolodunk ettől az elhatározástól, akkor jönnek szépen sorba azok a gondolatok, hogy ezt azért annyira nem kell komolyan venni. Ez az igazság, azért nem kell annyira sarkosan gondolni. Pedig amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere, akkor azért szól, mert ő életet akar menteni. Az ő szava életmentő szó. Ezért jó, hogy az ember végig gondolja azt, hogy ki mondta ezt, hogy én vagyok az élet kenyere. Nem ember mondta, nem egy filozófus, hanem az, akit Isten küldött a mennyei világból. Nem tudom, mennyi idő van még.
Van.
Van egy gondolat, ami nekem segített megérteni azt, hogy rólam van szó az igében, és hogy ez mennyire nehéz elhinni az embernek. Nem tudom, hogy erről hallottak a testvérek, a reinkarnáció csodája, Jézus megtestesülésének az a csodája, nem csak, hogy a földre jött, hanem hogy ez az üzenet, amit ő mond, az személyes és számodra konkrétan most szól. Kamalazon testvértől van a történet. Egy Indiában megérkezett a holdra szállás után nem sokkal Armstrong nevezetű asztronauta, és nagy piros szőnyegen ment végig, és az emberek integettek, és nagyon örültek, és apa kisfiával ott volt, és beszéltek róla, és üdvözölték. És másnap az történt, hogy az apa ment a patikába, és jött valaki, egy angolul beszélő ember, aki szeretett volna valami gyógyszerhez jutni, de nem tudott az illető angolul, a patikus, ezért az apuka kisegítette. És a végén mondta, hogy köszönöm a segítségét, be sem mutatkoztam, Armstrong vagyok. És azt mondja, hát meg a kísértésértévesen Armstrong, arra az Armstrongra, aki a holdon jár, azt mondta, én vagyok az. Hihetetlen volt számára ez a valóság, mert hogy Armstrong ott megy a piros szőnyegen 100 méter vagy 200 méter távolságban, az igen, de hogy én találkozzak vele, az nem. És lehet, hogy az emberben is van valahol egyfajta ilyen kételkedés és hitetlenkedés, hogy a távolból ez az igazság jó, de hogy az én életem hogy lesz igaz? Hogy lesz számomra is táplálék? Minden nap itt táplálik az Úr Jézus. Hogy lesz számomra az élet kenyere? Pedig a Szentlélek ezt személyessé teszi számunkra. Kérdés az, hogy fontos-e nekem annyira az életem, mint amennyire Jézusnak. Amikor ezt a kérdést tesszük fel, hogy kenyére számodra alapvető tápláléke mindennapiddal, mindennel kapcsolatban, az életedben az Úr Jézus Krisztus, akkor az arról szól, hogy menj az életed. Hallottam egy nagyon döbbenetes ige hirdetést arról, ahogyan Sodomából és Gomorából Lótnak és a rokonságának menekülnie lehetett, és hogy mi az első az, amit Isten nekik mond, hogy mit mentsenek. A vagyonukat, a pénzüket, a ruhájukat. Mentsd az életed. Ez Isten igének az elsődleges üzenete ezzel az igével is. Mentsd az életedet. Tudod, hogy a jó oldalon vagy? Tényleg a jó oldalon van? Vagy van kenyered? Tanítványok Jézussal való kapcsolatban megtelve átszenvedik aztán az, hogy Jézusnak meg kell halnia. És elmennek, mert Péter úgy látja jónak, hogy visszamegy halászni. És Jézus utánuk megy, és azt kérdezi, hogy van-e mit ennetek? Táplálék van-e az életedben? Megtöltötte az Istennek az öröme? Boldog vagy-e? Boldogulsz-e? Vagy megfáradva házastársi életben, vagy éppen a munkádban, ahogyan a tanítványok nem fogtunk semmit. Csak küszködés volt az egész. És ebben a helyzetben szólít meg Istennek az igéje, Jézus Krisztus maga, hogy besíltek ki. És akkor kivetik, és akkor ott szám szerint megvan, hogy hány halat fognak. Valaki így magyarázza, hogy azt jelenti, hogy több oda már nem férhetett. Mert az Úr Jézus erre képes, hogy megtölt. De előtte meg akarja mutatni azt, hogy mi miatt nem tud megtölteni. Mi miatt megy így a hívő élet. Mi miatt van olyan néha úgy az életedben, hogy mint hogyha nem is lennél hívő. Mi miatt nem vagy hatással a környezetedre. Mi miatt nem építed a falakat? Mi miatt van az a te életedben is, mint az Isten népének életében, hogy hogy csak a bajainkat visszük meg, amikor éhezünk már, csak akkor kiáltunk hozzá. De az életünk java, a gondolataink java nincs az Isten oltárán. Ezt meg akarja először mutatni az ő szeretetéből, mert életet akar menteni. Az életedről van szó, mentsd az életed. Elkezdhet egy kicsit remegni a lábad, testvérem, ha nem mindennél fontosabb, hogy ha tudsz az igen nélkül élni. Sajnos nekem voltak ilyen periódusok az életemben. És akkor mondhatjuk mi is azt, amit az apostolok, hogy nekünk is mondod azt a példázatot, hogy vigyázzunk, mert különben elveszünk. Amikor Jézus azokat a példázatokat mondja, hogy amikor majd visszajövök, akkor vajon készen talál-e titeket. Mert az élet kenyerének kérdése az, hogy te a 10 bal vagy a 10 okos között leszel. Mert életet akar menteni. Ámen. Imádkozzunk. Drága mennyi Atya, ma is élő kérdés. Van-e táplálékunk? Igazi, ami tőled való, ami életet ad, ami betölt. Vagy nem fér, mert már tele vagyunk mással. Uram, kérlek, engedd, hogy a te igéd előtt megméressünk, tükörbe nézhessünk, és megújítva bennünket, a falak rések betömésére állíthass minket, a mi népünkért is. Eléd visszük a saját bűneinket és mulasztásainkat, és népünk vétkeit is. Kérünk téged, könyörülj a mi népünkön. Jézusért hallgass meg. Ámen.
Köszönjük szépen az ige hirdetését. Csendes napunkat folytassuk egy énekkel. 446-os éneket énekeljük, Úr vagyok a világon kezdetű éneket, 446-os énekkel csendesedjünk meg az Úr előtt. Kedves testvérek, a további programunk úgy alakul, hogy 11 órára terveztük egy pár perces különbséggel, itt van 11 óra, egy szünetet. A szünetben reménység szerint kávé lesz, Zsuzsika néni? Igen, reménység szerint lesz kávé, ha nem, akkor beszélgetős szünetünk lesz. 11 óra 30-ra terveztük a csoportos megbeszélést. Két csoportra oszlanánk, ahogy az imént említettem, és akkor a bevezető ige szolgálatnak az üzenetét átbeszéljük. Ahhoz majd kérném, hogy fiatalok, ott Tamásék, ezt az ajtót majd bezárjuk, és azokat a székeket, amelyek ott vannak, egy kicsit átcsoportosítva, hogy legyen egy kis tér itt elől, hogy megállhasson ott a csoportnak a vezetője, és akkor abban a teremben is, és ebben a teremben is egy-egy beszélgető csoporttá alakulunk át. A csoport beosztást úgy gondoltam el itt menet közben, hogy a júniusig születettek ebbe a terembe maradnak, a június után születettek meg a másik terembe. És nyilván, ha valakinek mozgással problémája van, és szeretne helyben maradni, az természetesen maradhat, de legyen ez a fő szempont, hogy akkor a júniusig születettek, tehát az első fél évben születettek itt, a második fél évben születettek pedig ott foglalnak helyet. Ez alól én leszek kivétel, mert júniusban születtem, de én vezetem azt a másik csoportot, ez pedig akkor Adámi László testvérünk. Január. Te mikor születtél?
Május.
Május, akkor ő belefél a csapatba. Tehát 10:30-ra legkésőbb ezeket a csoportokat megalakítjuk, kialakítjuk, és... 12:00-ig. Bocsánat, 12:30-ig kialakítjuk ezeket a csoportokat, és akkor 12:30-ig az ebédig egy óra áll rendelkezésre arra, hogy ezeket a kérdéseket átbeszéljük. Nyilván az lenne jó, hogyha ebben a témában maradnánk, de hogyha a témától eltérő kérdés foglalkoztatja a testvéreket, akkor természetesen arról is lehet beszélni. Az ebéd után bizonyságtételek lesznek, amelynek egyik része cigány testvéreink kint jártak Szerbiában az ottani cigány testvérek között, Csantavéren, és arról készített beszámolójuk hangzik el elsőként, aztán az asszonykör is készült egy szolgálattal. Ha valakinek lenne személyes bizonyságtétel, amelyet szeretne megosztani velünk, a szünetben keressen meg, és akkor a listára vesszük a testvéreket, és akkor az ebéd utáni időben, a 14:30-től 14:30-ig terjedő időszakban lesz lehetőség arra, hogy a bizonyságtételek elhangozzanak. Természetesen mindig el szoktam mondani, és ez fontos, hogy a bizonyságtétel az nem tanítás. Nem arról szól, hogy én most jól megmondom nektek, hogy mi a helyzet, hanem arról szól, hogy én mit éltem át az Úrral, és nem direktben tanít, hanem egyébként az Isten szent lelke majd tanít bennünket azáltal, amit megéltek az atyafiak. Utána pedig a záró alkalmunkon egy keresztelővel egybekötött úrvacsorás Isten tisztelettel zárjuk a napunkat. Szeretnénk 16:00-ra, ahogy szoktuk, a csendes napot befejezni, tehát erre számítsanak a testvérek, ezek lesznek a következő napirendi pontok. Feleségem integetett egy dobozzal, amiben kávé található. Nem kávé található. Rossz szemüveg van rajtam. Egy dzsemes üveget tart a kezében, amely egyébként a szociális földprogramban megtermelt bálnából lett készítve. Ha valaki abból szeretne vásárolni, akkor ott a könyvek mellett, polcon, akkor talál ebből is. Illetve hoztak a testvérek a frissen termelt paradicsomból, és miből? Retekből. Tehát van piros hónapos retek, illetve paradicsom is, amelyből testvérek vihetnek haza, 100 forintos egység áron zacskózva. Tessék? És Balázs is jelentkezik.
Csak egy dolog, hogy itt van itt egy zöld Skoda Fabia ég a lámpa.
Egyelőre még világít, és reméljük, hogy nem fog égni, aztán... Bocsánat, a humor. Igen, tehát a Skoda Fabián kapcsolják le a világítást, ha nem akarják a testvérek, hogy toszítani kelljen az autót. Tehát akkor egy rövid szünet után, 15 percen belül a csoportokat akkor kialakítjuk. Kint nagyon nem tudunk mozogni, úgy látom, esik az eső, vagy megállt? szemelt jön az eső, tehát kint nem nagyon tudunk menni, de itt bent azért nyugodtan tudunk mozogni. Fél óra találkozunk.